Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Úgy alakult a helyzet, hogy most itthonról kapcsolódom be élőben a műsor folyamba, és lehet, hogy például az óra vagy egy-két ilyen zavaró dolog bejátszhat közben, remélem, hogy nem lesz semmi zavaró dolog. A advent harmadik vasárnapjához érkezünk, és ez egy érdekes helyzet az idei adventben, hogy már rögtön advent harmadik vasárnapjával a közvetlen karácsonyi készületet kezdjük el, hiszen 17-től 24-ig tart a közvetlen készület, így most idén, ugye miután advent negyedik vasárnapja, december 24-e, ezért éppen, hogy csak 3 hét meg egy nap az advent időszaka, ez erősít bennünket abban, hogy vegyük komolyan a felkészülést, és figyeljünk arra, hogy bár még csak advent harmadik hetét kezdjük, de a karácsony pillanatok alatt itt lesz advent harmadik vasárnapján, évről évre keresztelő Szent János alakja kerül elő az evangéliumokban idei évben. Szent János könyvéből vesszük az evangéliumot. Abban az időben fölépett egy ember, az Isten küldte, János volt a neve. Azért, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki igyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János itt tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, ki vagy te. Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta, nem én vagyok a messiás. Ezért megkérdezték tőle, hát akkor talán Illés vagy? Nem vagyok, felelte. A próféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy? Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? Ezt felelte, a pusztában kiáltó hangja vagyok, egyet, amit Izaiás próféta mondta. A küldöttek, a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték, miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a messiás, sem Illés, sem pedig a próféta. János így válaszolt, én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, akinek még a sarusziát sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Érdekes ez a evangéliumi szakasz, mert nem folyamatosan olvassuk a János evangélium elejét, hiszen az első pár mondat, amelyben arról beszél, hogy föllépett egy ember, az Isten küldte, János volt a neve, ez a prológusból való, a prológus két versét olvastuk, majd ehhez kapcsolta hozzá a liturgia János evangéliumából keresztelő Szent Jánosnak a tanúságtételét. Érdekes egy kicsit végig gondolnunk, hogy mi minden hangzik el keresztelő Szent Jánosról. Itt a János evangéliumban csak annyit hallunk, hogy a pusztában kiállónak a hangja vagyok. Máté, amikor keresztelő Jánosról beszél, akkor ezt egy kicsit bővebben teszi be, mutatja be keresztelő Szent Jánost, azt hirdette, hogy tényleg megelkezett a mennyek országa. Ő az, aki Izaiás próféta szavával beszél. Kiemben is őrzános beszél, ötözete bőrő a csípője körül, ételes sáska volt és vadméz. És akkor kimegy a Jeruzsálem, Judea egész környéke, akiket megkeresztel. A farizeusokhoz is szól, a másokhoz is konkrétan mond, szól, figyelmezteti őket, a farizeusokat és a szadducéusokat, hogy teremjétek a megtérés méltó gyümölcseit. És említi, hogy utána jön az, aki Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. Márk evangéliumában viszonylag kevés szerepel, ezért is inkább Jánosból olvasunk a idei évben, illetve hát a múlt vasárnap már olvastuk egy kicsit Márk evangéliumnak a kezdetét. Ő csak annyit említ, hogy kiment hozzá Judea, sáska, vadméz volt az étele, és megemlíti, hogy utána jön, aki Szentlélekkel fog keresztelni. Ellenben keresztül Szent János fölépését, Tiberius császár uralkodásának a 15. esztendében vagyunk, amikor Poncius Pilátus volt a Júdea helytartója, Herodes pedig Galilea negyedes fejedelme, Fülöp és Lizániász voltak még a fejedelmek, és Annás és Kajfás főpapok alatt hangzik föl az Úr igéje János hangjáról, János szavából. És ő is említi Izaiás prófétának a könyvét. Ő is figyelmezteti kemény hanggal, viperák fajzata, meneküljetek a jövendő haragtól, teremtek a megtérés méltó gyümölcseit. Egy érdekes adalék Lukácsnál, hogy a tömeg megkérdez, hogy mit tegyünk. Azt feleli, akinek két köntes van, osszja meg azzal, akinek nincsen, ennivalója van, hasonlóképpen tegyem. És akkor jönnek a különböző csoportok, a vámosok. Mit tegyünk? Ne követek semmit azon fel, ami elő van írva. A katonák, mi mit cselekedjünk? Senkit se bántalmazatok, ne zsaroljatok, elégedjetek meg a zsoldotokkal. Azon töprengenek, hogy ő-e a Krisztus, és erre mondja azt, hogy én csak vízzel keresztelek, de aki erősebb nálam, sarusziát sem vagyok méltó megoldani, ő szent lélekkel és tűzzel fog benneteket meg. És Herodest figyelmezteti, megrója a testvére Herodeás feleségéért, és Herodes azzal tetézi a gonoszságot, hogy börtönbe záratja Jánost. János pedig hallottuk, hogy hogyan szól, hogyan beszél, hogyan tesz tanúságot, és utána Jánál folytatja még János, amikor beszél Jézusra, ezzel zárul keresztelő Szent beszél János evangélista.
itt vagyunk, műszaki, technikai hiba volt, megszakadt az adásnak a vonala, úgyhogy folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban. Egy keresztelő Szent Jánosról van szó, egy picit a szentírási részeket mutattam be eddig, amiket a keresztelőről beszél az evangélista, hogy hogyan mutatja be a különböző evangéliumok keresztelő Szent Jánost. De ő a pusztában kiáltónak a szava, akit Izaiás prófétát idézi, hogy egyengessétek az Úr útját, készítsétek elő az ő ösvényeit. És fölmerül az a kérdés számunkra is, hogy hogyan leszünk mi útkészítők a másik ember számára, Jézus Krisztus felé, hogyan tudjuk megmutatni azt az utat, amely Krisztus felé vezet bennünket, és nekünk is szólni kell a magunk módján, a magunk lehetőségei szerint arról, hogy Jézus Krisztus a megváltó karácsony ünnepe közelében fontos arról beszélnünk, hogy a karácsony ünnepének a lényege az Jézus Krisztusnak a születése, hogy karácsony ünnepének a lényegét ne felejtsük el, erről újra és újra jó, újra és újra fontos beszélnünk, és ezért fontos, hogy megerősödjünk mi magunk is a karácsonyi készületünkben abban, hogy Jézus Krisztus születését szeretnénk ünnepelni, hogy Jézus Krisztus születése az fontos a számunkra, és ennek az ünnepnek a titka, ennek az ünnepnek a mélye az mindenképpen Jézus Krisztus születése. És erről kell nekünk beszélni. Jézusról, aki megtérésre hív bennünket, Jézusról, aki föl akar emelni bennünket, aki Isten szeretetét akarja megmutatni a számunkra. Ugyanakkor keresztelő Szent János bűnbánatra hív. A keresztség, amelyet ő keresztel, bűnbánati keresztség. A Jordán folyóban alámeríti a megkeresztelendőket, és ebben benne van az, hogy a régi ember meghal, és egy új ember kell életre. Benne van az, hogy lemossa a bűnöket, benne van az, hogy a megtisztulásnak a helye, lehetősége a keresztelés, a vízzel való leöntés, a vízben való alámerülés. A zsidóságban bizonyos helyzetekben volt valami hasonló, leginkább akkor, amikor a prozeliták bekapcsolódtak a közösség életébe, amikor valaki felnőttként csatlakozott a zsidó közösséghez, akkor alkalmazták ezt a lemosást bizonyos helyeken, de nem volt egy általános szokás a keresztelés. Jézus azt mondja, hogy keresztétek meg a tanítványokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, olvassuk Máté evangéliumának a végén. Ez a keresztség, a jézusi keresztség, az többet ad, az más, mint a jánosi keresztség. A jánosi keresztség egy bűnbánati aktus, és nyilván ennek azért vannak következményei, és próbál a megkeresztelkedett ember valóban bűnbánatot tartani és megszabadulni a rossz dolgoktól. A keresztség, a krisztusi keresztség bekapcsol bennünket az egyház közösségébe, Krisztushoz kapcsol bennünket, majd erről egy kicsit Jézus megkeresztelkedése kapcsán tudunk egy kicsit bővebben erről a témáról beszélni. Bűnbánatra hív bennünket keresztelő János, bűnbánatra hív bennünket adventnek az időszaka. Mit is jelent a bűnbánat a mai világban a ma embere számára? Mi keresztények újra és újra biztatást kapunk a Szentmise elején, hogy bánjuk meg a bűneinket. Újra és újra biztatást kapunk arra, hogy napról napra egy kicsit este gondoljuk végig a napunkat, hogy mi az, ami jól sikerült, és mi az, ami kevésbé jól sikerült. És éppen ezért fontos a bűnbánat tartásnak a helyzete, a bűnbánattartásnak a rendszeressége. Akkor tudom megbánni a bűneimet, ha azokat valamiképpen föl tudom fedezni az életemben. És ez bizonyos időközöket kell tartani, amire még vissza tudok emlékezni, ez a 2-3 hónap az, amiben vissza tudok emlékezni a különböző dolgokra, a jókra és a rossznakra egyaránt, bár a jó inkább megmarad, mondjuk az is igaz, hogy a nagyobb bántások azok ott vannak fájó pontként a lelkemen, de azért mégiscsak az apró dolgokat, azokat egy idő után az embernek az emlékezete törli. És ezért fontos, hogy újra és újra egy kicsit végig gondoljuk, hogy mi volt a napunkban jó, és mi volt a napunkban a kevésbé jó. És ugyanakkor az is valahol fontos, hogy mindezt azért érdemes megtenni, azért tehetjük meg, mert hisszük, hogy van bűnbocsánat. Nem az a bűnbánatnak a jelentősége, hogy ostorozzam magam, hogy mennyire rossz, meg gyenge, meg elviselhetetlen vagyok, hanem az a jelentőség a bűnbánatnak, hogy van a bűneinkből szabadulás, van megtérés, az Isten kegyelmet ad a számunkra ahhoz, hogy javítsunk az életünkön, hogy egy kicsit változtassunk mindazon, amiben benne vagyunk az életünk folyamán, az életünk során. Talán az is egy nehézsége a bűnbánatnak, hogy sokszor azt tapasztaljuk, hogy hát tulajdonképpen mindig ugyanazok a bűneink, ugyanazok a hibáink, ugyanazok a gyengeségeink vannak, és alig-alig tudunk előrelépni. A nagy bűneinket könnyű levetkőzni, könnyű letenni. Az apró pici megszokásainkat sokkal nehezebb, azoktól sokkal nehezebb megszabadulnunk. Ezért is van szükség Krisztus kegyelmére, és amikor azt látom, hogy újra és újra nem megy, akkor azért nagyon fontos az, hogy Isten segítségét kérjem, Isten segítségében erősödjek meg, Isten segítsége által próbáljak úrrá lenni a gyengeségeimen, próbáljak javulni, próbáljak alakulni, formálódni, próbáljak a tökéletesség útján járni. És Jézus megerősít és megsegít bennünket ezen az úton. Jézus vezetés alakít bennünket a bűnbánatnak az útján. Keresztelő Szent János bűnbánatra hív, az egyház adventben és nagybőjben különösen is bűnbánatra hív bennünket. Mai világ nehezen tud mit kezdeni a bűnbánattal, a bűnnel egyáltalán. A mai világ egy kicsit úgy gondolkozik, hogy a bűn az, amit fölismert valaki, ami kiderült, és utána már nincs bocsánat, utána már rajtam ragad az a bűn, amit a terhemre lehet róni. Mi azért tartunk bűnbánatot, mert hiszünk a bűnbocsánatban, hiszünk abban, hogy van lehetőség a változásra, a formálódásra, az alakulásra. És amikor keresztelő Szent János bűnbánatra hív bennünket, akkor ebben reménykedünk, ebben szeretnénk újra és újra megerősödni. Ezt szeretnénk újra és újra megtenni, és alakulni, formálódni Isten kegyelméből. Ugyanakkor keresztelő János tudja a helyét, tudja, hogy kicsoda ő, hogy nem vagyok a messiás, hogy a pusztában kiáltó szava vagyok, hogy a utánam jön, aki erősebb nálam, akinek a sarusziát sem vagyok méltó megoldani. És ezzel a nagyságát, Jézusnak a nagyságát akarja kiemelni, Jézusnak a nagyságát igyekszik kiemelni. És ebben is példát ad a számunkra, hogy megtaláljam a helyemet abban a világban, amelyben élek. Megtaláljam a helyemet abban a helyzetben, amely fontos a számomra. Megtaláljam a helyemet ott, ahol vagyok, ahol jelen vagyok a mindennapjaimban. És ilyen módon tud Jézus megerősíteni bennünket abban, hogy a helyünkön legyünk, hogy vállaljuk azt, ami az életállapotunkban szükséges, és ne a másikra ácsingozzunk, hogy bezzegő többet kapott, bezzeg neki jobbak a lehetőségei, hanem azt tegyem meg, amit nekem adott az Isten, azt az utat járjam, amelyre engem hívott meg az Isten, és ilyen módon tudjak jelen lenni Isten közelében, ilyen módon tudom megtapasztalni Isten szeretetét, Isten közelségét a mindennapjaimban. Most egy pici zenét hallgathatunk itt a Mária Rádió pénteki hittanórájában. Rádióban. Keresztelő Szent Jánostól azt kérdezik, ugye a János evangéliumban a farizeusok, hogy ki vagy te, hogy válaszoljunk annak, aki küldött bennünket. És tulajdonképpen föltehetjük magunknak is a kérdést, hogy ki vagyok én? Ki az az ember, aki vagyok én? Mi az én lényegem? Ember voltunk, abban fakad, és emberi méltóságunk abból fakad, hogy az Isten a saját képére, hasonlatosságára alkotott meg bennünket, hogy magunkon hordozzuk az Istennek a képét, hogy az ember értelmes létező, reagálni tud dolgokra, és ezáltal kiemelkedik az állatvilágból, mert reflektálni tud a dolgokra, mert reflektálni tud önmagára, mert van öntudata, mert megismeri önmagát valamilyen szinten. És az embernek vannak olyan tulajdonságai, belső tulajdonságai, amelyeket valamiképpen ki tud fejezni a szeretetében, sok mindenben, az érzéseiben. Ki vagyok én? Ember vagyok, akit Isten a saját képére, a saját hasonlatosságára alkotott meg. És ezt fontos újra és újra tudatosítanom, megerősítenem magamban. És amikor a mai világban, a mai környezetünkben, ilyen különféle helyzetekben arról van szó, és azt próbálják megvalósítani bizonyos körökben, hogy az ember dönthessen az életről, akkor nekünk azt kell mondanunk, hogy az Isten alkotta meg az életet, csak az Isten dönthet arról, hogy milyen hosszú az embernek az élete. Persze nyilván sok minden tud ma az orvostudomány meghosszabbítani különböző életeket, és vannak kezelések, vannak dolgok, amiket az ember visszautasíthat, ha az nagyon fájdalommal jár, és olyan jelentősen nem javítja az embernek az életminőségét, akkor ezeket a kezeléseket vissza lehet utasítani. De azt az egyház mindig is elutasította, hogy aktív módon segítsük a halálba azokat a szenvedőket, vagy időseket, akik már nehezen tudnak mit kezdeni magukkal. Olyasmi ez, mint amikor éretlenül szedem le a gyümölcsöt a fáról. Az Isten alkotott bennünket, ő tudja, hogy milyen úton akar bennünket az üdvösségre elvezetni, és mi ezt el tudjuk fogadni. És pont azért, mert Jézus Krisztus szenvedését átéljük újra és újra, mert látjuk az ő szenvedését és föltámadását, ezért a szenvedés az értékes lehet az ember számára. Nem önmagában a szenvedés. Nem azt akarjuk mondani, hogy a szenvedés az jó dolog lenne, de hogy a szenvedés fölajánlható a másik emberért, a szenvedésben fölfedezhetünk olyanokat, amiben tudunk mi magunk is alakulni, formálódni. Egy kicsit az ember jobban ráhangolódik az Istenre, mert megérzi, megtapasztalja a bizonytalanságot, megérzi azt, hogy az élete az nem saját magától függ, és ezért az Istenben keres kapaszkodót. A szenvedést fölajánlva segíthetünk a másik emberen, a körülöttünk lévő emberen, és így értékessé válik a szenvedés. Nem önmagában a szenvedés miatt, hanem azért, mert ezzel bekapcsolódunk Jézus helyettesítő szenvedésébe. Ezért valamiképpen azt tesszük, amit Pál apostol megfogalmaz az egyik levelében, hogy kiegészítem, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből. Nem azért, mintha megváltás nem lenne teljes és tökéletes. Nem azért, mert Krisztus szenvedéséhez valamit hozzá kellene tennünk, hanem azért, mert a szenvedésünket fölajánlva valamiképpen Isten elé teszünk egy áldozatot, egy erőfeszítést, amit ő föl tud használni a másik ember javára. Ugyanakkor mi emberek megváltott emberek vagyunk. Megváltott bennünket Jézus az ő kereszthalálával, az ő föltámadásával. Megváltott emberek vagyunk, és ez megemeli az emberi méltóságunkat, mert Jézus Krisztus a megváltó, mert ő szenvedésével, halálával és föltámadásával megváltott bennünket, ráállított bennünket az Isten útjára, hogy haladni tudjunk az Isten országa felé, hogy jól felhasználva a földi javakat, értékeinket, ezek által is segítséget kapjunk arra, hogy Isten kegyelmében, Isten szeretetében meg tudjunk erősödni, hogy egyre jobban Istenre tudjunk odafigyelni, Isten közelében tudjunk megmaradni. Megváltott emberek vagyunk, akiket Isten hazavár az ő országába, akikről Isten megálmodta azt, hogy milyen úton, módon üdvözíteni akarja az embert, és ha bár nem is mutatja meg a teljes utat előre, de mégis azzal a bizalommal állhatunk elé, azzal a bizalommal fordulhatunk felé, hogy megváltott emberként egyre inkább Krisztus nyomában, Krisztus követségében járhatunk. És így válunk Isten szeretetének a részévé, így válunk a megváltásban részesült emberekké. Sokszor már itt a Földön megtapasztaljuk azt, hogy Jézus megváltása mit jelent a számunkra, és erről tudunk beszélni, erről tudunk tanúságot tenni a szerte a világban. Ugyanakkor meghívottak is vagyunk. Isten hív bennünket, az ő közelségébe, az ő közösségébe akar meghívni bennünket, hogy egyre közelebb legyünk hozzá. Meghívott emberek vagyunk, mert Isten hívását halljuk a lelkünkben újra és újra, mert az Isten hívása az, ami megmarad bennünk, ami segít és erősít bennünket. És meghívott emberként járhatunk a Krisztusi úton, haladhatunk egyre inkább Jézus Krisztus felé. És nem csak meghív bennünket Jézus, hanem küld is bennünket Jézus. Küldöttek is vagyunk. Elküld bennünket Jézus, hogy tegyünk tanúságot róla, tegyünk tanúságot a megváltásról, tegyünk tanúságot Isten szeretetéről. Ahogyan ezt már Keresztelő János alakja kapcsán is megfogalmaztuk magunkban, fontos, hogy elmenjünk és elmondjuk, hogy ki nekem Jézus Krisztus. Elmenjünk és megmutassuk a világban Jézus Krisztus szeretetét, Jézus Krisztus kegyelmének az erejét. Küldöttek vagyunk, Isten szeretetének a küldöttei vagyunk. És annyi mindenben kinyilvánul, különösen ilyenkor, karácsonykor ez a szeretetnek a megélése. Amikor odafordulunk a szegény ember felé, amikor adakozunk a szegények számára, amikor megmutatjuk valamiképpen Isten szeretetét, Isten közelségét, Isten jelenlétét, akkor ebben megéljük a küldött voltunkat, megéljük, hogy az Isten ügyének munkatársai lehetünk, hogy Isten velünk és rajtunk keresztül akar sok mindent megmutatni a világban, megmutatni a körülöttünk élő emberek számára. Így válik a mai ünnep egészen a mai nap és a következő vasárnap, így válik egészen fontossá ünnepnappá számunkra. Advent harmadik vasárnapja az örömnek a vasárnapja. Öröm és derű össze tud kapcsolódni. Az öröm vasárnapja azt jelenti, hogy már előre tekintünk az ünnepre, és azt jelenti, hogy örülünk annak az útnak, amit már megtettünk ebben az adventben. Öröm vasárnapja segít és erősít bennünket, hogy újra és újra az ő szeretetében legyünk, újra és újra az ő kegyelmének a tanúivá válhassunk az életünkben, válhassunk a mindennapjainkban. Az örömről érdemes ma szólni, beszélni, és a Filippi levélnek a szép gondolata, hogy örüljetek az Úrban, újra csak azt mondom, örüljetek, ez segít bennünket, hogy ezt az örömet megtaláljuk, hogy minden napunkban felfedezzük azt az örömet, ami fontos a számunkra. Még Esztergomban a szemináriumban jártam, amikor a szomszédos gimnáziumban, akkor már egyházi gimnáziumként kezdett működni, akkor volt ez az átállás, és az egyik ilyen karácsony körül előadták a Poliannának a darabját, vagy lehet, hogy ez nem is akkor, amikor Sári Sápon voltam már plébánosként, és mentünk be, igen, és akkor az egyházi gimnázium adta elő ezt a kis regényt, az Életjátéka című regényt, és akkor szerettem meg ezt a kis történetet, Poliannának az alakját, aki mindenben igyekezett megkeresni, hogy miben az örömet, minden eseményben próbálta megkeresni azt az örömet, amiben örömet találhat egy-egy helyzetben, és csak akkor misszióban volt a szüleivel, akkor missziós bőrönben nem érkezett olyan játék, amit szeretett volna, de érkezett mankó, és akkor annak tudunk örülni, hogy erre a mankóra most éppen nincsen senkinek szüksége. És amikor nagynényéhez kerül, akkor ezzel a játékkal szépen fokozatosan megváltoztatja a kis városkának, annak a környezetnek az életét, amelybe belecsöppen, és ahol annyi szomorúság, meg annyi fájdalom van jelen, ebbe a világba vitte be az élet játékaként az örömöt. Hol tudunk örömöt vinni a világba? Hol tudunk örömöt vinni a környezetünkben? Érdemes erről újra és újra elgondolkozni, újra és újra egy kicsit erre odafigyelni. Mai napon, és még van egy-két perc a hittanórából, ezt felhasználhatjuk arra, hogy egy kicsit Brenner János életére tekintsünk, akit 1957-ben ezen a napon vertek halálra, gyilkoltak meg, és 14-éről 15-ére virradó éjjelen kicsalják őt a plébániáról, hogy a domborát a szomszédos községbe menjen beteghez, és elközben ezen az úton Brenner Jánost megölik, és sose találták meg végül is a tettest, és Brenner Jánost ilyen módon ugye meggyilkolták, vértanúvá vált. 2018-ban avatták őt boldoggá, miután 17 novemberében hirdette ki a Szent Atya az ő vértanúságának az elfogadását, és május 1-én történt ez a boldog avatás Szombathelyen, úgyhogy nagy öröme ez magyar egyházunknak, amikor a vértanúinkra tekinthetünk. Az ő odaadott életét érdemes nekünk is meggondolnunk, megismernünk, és a magunknak is az odaadott életét fontos újra és újra végig gondolnunk, azt az odaadott életet, amelyben benne vagyunk, amelyben élünk, amelyben újra és újra járjuk a krisztusi életet. magunk helyén, a magunk módján, odaadott élettel, Krisztusnak elkötelezett élettel tehetünk a legtöbbet azért, hogy Krisztus szeretetéről, hogy az örömhírről újra és újra tanúságot tegyünk a világban, hogy azt újra és újra meg tudjuk mutatni a körülöttünk élő emberek számára. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, hogy szeretik, támogatják és erősítik a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép készületet kívánok minden kedves hallgatónak, hogy aztán majd jövő hét végén már talán a pénteki hittanórával is egészen hangolódni tudjunk a karácsony ünnepére, és ezáltal széppé, bensőségessé tegyük önmagunknak és a körülöttünk élő emberek számára karácsony ünnepét. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.